Erdélyi Károly, honlaptervező, kereső optimalizálási szakértő, a mai beszélgető társam. Szeretettel köszöntelek itt a Krédo Rádió stúdiójában.
Üdvözöllek.
Annyit tudok rólad, Karcsi, sok más dolog közt, hogy te webfejlesztéssel foglalkozol. Mióta?
Édes Tóval 23 éve.
23.
97-ben készítettem az első honlapot.
Ó, emlékszel is rá? Hogy kinek?
Igen, a Sárvári Evangélikus Gyülekezetnek.
Ó, hát micsoda véletlen.
Életem első honlapja volt, előtte hasonlót sem csináltam, de kellett valaki, aki megcsinálja, hát én megcsináltam. De akkor még olyan egyszerű módszerekkel, hogy a Windows Notepad-jébe írtuk be a kódokat, és aztán utána azt töltöttük fel a szerverre, és az működött. Még HTML, se adatbázis, se semmi.
Ez fizetős munka volt?
Nem.
Nem. Tehát ez volt az első próbálkozásod is. Azóta megmaradt a kapcsolat velük?
Hát evangélikus vagyok, tehát meg persze. Aha.
És mondjuk javítottad, finomítottad, újítottad, modernizáltad?
Azóta az Evangélikus Egyház internetes munkájában nagyon sok olyan változás történt, hogy most már a gyülekezetek saját maguk meg tudják ezt csinálni. Több korszaka volt ennek. Én az első korszakban voltam ott nagy részt.
Az igazi hőskorban?
Hát mondhatni a hőskor 2000-es évek elejétől. Intézményesen bent voltam az Evangélikus Egyház internetes munkacsoportjában.
Annyi mindenre van egyszerű felhasználó részére készült informatikai program. A honlapkészítést továbbra is szakértőktől várják, vagy azért nekiállnak sokan megcsinálni maguknak a saját felületüket?
Ez mindig attól függ, hogy milyen igény van. Nyilván egy nagy vállalat, vagy egy nagy médium megbíz valakit. Kisebb vállalkozások is jobban teszik, ha megbíznak valakit, de gyakorlatilag most már vannak olyan CMS-ek, ezek Content Management Systemnek hívják őket, szabad forrású letölthető, illetve le sem kell tölteni, mert szerverre lehet telepíteni programok, amik adnak egy alapot hozzá. Nyilván aztán utána az ismereteket meg kell szerezni, de a szabad szoftverek világában minden ismeret az interneten ingyen és szabadon elérhető. Tehát meg lehet csinálni, csak ráfordítás. És aztán ebből már kialakulhat valami. De ez csak az egyik része, mert nagyon sokan megállnak a honlap készítésnél ott, hogy legyen egy honlap. Én szoktam mondani, hogy a honlap akkor van, hogyha a Google látja. Ha Google nem látja, akkor az a honlap nincsen, ezért aztán nagyon fontos a kereső optimalizálás, mert hiába van valakinek egy honlapja, amit a kutya nem látogat. De hogyha kereső optimalizálással pozícionálja azt a honlapot, és ehhez azért már szakértelem kell, tehát ehhez már nem elég egy CMS ismerete, akkor kerülhet be. Ez egy egyszerű példa, hogyha nyitsz egy cipőboltot, és az berakod egy udvarhát végébe. A kutya nem fog rányitni az ajtót, mert honnan tudnák, hogy ott van egy cipőbolt. De hogyha a főtéren nyitod meg egy hatalmas portállal, akkor esélyes, hogy vevőd is lesz, mert akkor látják. Tehát gyakorlatilag így működik az informatikában és az internet világában is, hogy a nagy kereső szoftverek, a kereső hálózatok, hogyha látják a honlapot, akkor működik. De ez már a szakma izgalmasabb része, és ez már tényleg szakma.
És ez mondjuk legalább annyira sok munka vagy időigényes, mint mondjuk magát a honlapot összeállítani?
Időigényesebb.
És inkább ilyen nyomon követős munka, ugye? Nem kell kontrollat tartani?
Hosszú munka. Itt is azért el kell különíteni, hogy mi a cél. Tehát, hogyha az a cél, hogy valaki cipőt árul Szombathelyen, és ha beírja valaki a Google keresőjébe, hogy cipő, Szombathely, akkor első helyen legyen, azt egy két hónapos melóval meg lehet oldani. Ha valaki azt szeretné, hogy Magyarországon, ha valaki cipőt keres, akkor az ő honlapja legyen az első helyen, az minimum egy éves meló, és ahhoz már egy ember nem elég. Mert nyilván attól függ, hogy mekkora a konkurencia, akiken belül, milyen csoporton belül ezt pozícionálni kell. Ha valaki nemzetközi szinten akar ilyen helyezést elérni, ahhoz 100 milliók kellenek, és egy komoly fejlesztőtársaság. De ez nagyon sok rétű munka, tehát áll a technikai, a tartalmi dolgokból, és áll például a különböző analitikák figyeléséből, a forgalmi adatokból, ez a visszakövetés. Uh-huh. Tehát ezt viszont mindig hozzá kell igazítani, hogy éppen mik a trendek.
A blog oldalak, mint olyan, mennyire népszerűek a megrendelőid körében?
Senki nem keres blogot. Ennek nagyon egyszerű magyarázata van. Több olyan blogmotor működik Magyarországon is, ahol bárki regisztrál, kap egy nagyon könnyen használható felületet, és elindítja ott a blogját. Tehát az ritka, hogy valaki blogot kér. De hogyha a blog szót úgy értelmezzük, hogy egy ember, vagy egy társaság, vagy egy vállalkozás folyamatos hírszolgáltatása, akkor ezt már más struktúrával, nem a hagyományos blog struktúrájával már lehet, és kérik is, csak akkor azt már nem blognak hívják. De tulajdonképpen még a blog eredeti definíciójába beleférhet.
Feltételezem, hogy a kezelésedben is vannak oldalak, amiknek a tartalmát fejlesztett, frissített folyamatosan. Ez egy stabil üzleti szegmensnek tekinthető? Tehát kezdeményezed ezt az ügyfeleknél, vagy ők kérik?
Ez nagyon változó. Vannak olyan ügyfeleim, akikkel olyan kapcsolatban állok, hogy folyamatos keresőoptimalizálást is csinálok. Ehhez elengedhetetlen, hogy akár tartalomfejlesztésbe is belefolyjak, mert ugye nem mindegy, hogy egy adott szövegben az a kulcsszó, amire én találatot szeretnék kapni, mennyit fordul elő. Ugye erre azt szokták mondani, hogy iskolában megtanították, hogy egy fogalmazásban a szóismétlés hiba. Na most itt elvárás. Viszont nem mindegy, hogy mekkora arányban elvárás. Tehát ennek megvannak az arányai, hogy azokat a kulcsszavakat vagy kifejezéseket hogyan kell belerakni a szövegbe. De én egyébként írok szövegeket is, ha valaki úgy rendeli meg. Jellemzően ez úgy szokott lenni, hogy elkészítem a honlapot, ha van igény, megírom a szöveget, és akkor azzal már nagyon nem foglalkoznak. Még olyanok is, akik egyébként képesek lennének rá, nagyon ritkán vállalják be, hogy egy folyamatosan frissülő tartalmat írjanak a saját honlapjukra.
Egy kicsit visszakanyarodnék a kezdetekhez. Te egy csodabogárnak számítottál, mikor ezt elkezdted csinálni? Mert azért én úgy emlékszem, hogy főleg még a régi felszerelésekkel olyan lehetetlen küldetésnek tűnt minden, meg az emberek általában, magamat is beleértve például, azt sem tudtuk, hogy ez most mifán terem.
Én nem gondolom, hogy csodabogárnak számítottam, már csak azért sem, mert az első honlapot 97-ben gyakorlatilag alig látta egy-két ember. Hát ha belegondolsz, akkor ez még a betárcsázós internet időszaka volt, amikor prittyögött a modem, és úgy mentél fel, és mindig csak akkor voltál fönt, hogyha valamit le akartál tölteni, vagy megnézni, mert különben ketyegett az óra. És nagyon kevés embernek volt internet kapcsolata, ezért aztán én elkészítettem ezt a honlapot. Szerencsére arra már az evangélikus egyháznak volt szervere, és a szerveren kaptunk tárhelyet. És ahhoz én kaptam különböző hozzáféréseket, és amikor megkaptam a hozzáféréseket, oda volt írva, hogy FTP hozzáférés, SSH hozzáférés, és akkor az első dolog az volt, hogy beprüttyögtettem a modememet, és megnéztem, hogy ezek micsodák. Mert annyira nem értettem hozzá. Tehát ezeket közbe kellett megtanulnom. Nyilván a gyülekezet számít a csodabogárnak, hogy van honlapja, mert a harmadik, negyedik gyülekezeti honlap volt Magyarországon.
És milyen eszközökkel vagy technikával kezdted egyáltalán a munkát annak idején? Emlékszel rá?
Nagyon egyszerű. Én most sem használok túl sok eszközt. Tehát én azt gondolom, hogy honlapot készíteni, ha valaki nem CMS-t használ, mert a CMS az egy másik világ, mert ugye megkapjuk a rendszert. De egy HTML vagy PHP programozású honlapot, hogyha valaki nulláról indul el, akkor ahhoz kell egy üres lap egy webszerkesztő szoftverbe, és akkor írom a kódokat. És akkor azt csekkolom le mindig. De hát ez már nagyon ritkán van. Akkor még ennyi sem volt. Akkor még Windows-t használtam, és a Windowsnak a notepad-jébe írtam be a kódokat, beírtam a fejlécet, beírtam a hettegeket, oda beírtam, ami kellett, utána jött a body tag, beírtam, ami kellett, és akkor tesztelgettem a saját gépemen, hogy ez hogy mutat. És amikor úgy láttam, hogy jól mutat, akkor föltöltöttem a szerverre.
Volt neked erre időd, vagy nem csináltál mást?
Hogy hát csináltam, mert mellette én pénzügyőr voltam, a vámhivatalban dolgoztam, reggel 8-tól délután 4-ig, Szombathelyen, utána hazamentem Sárvárra. Szerencsére olyan feleségem volt, aki elnézte, hogy amikor ő már este 9-kor lefeküdt, akkor én még ezzel foglalkoztam.
Akkor kezdted el az igazi életet, ugye?
Ha ezt igazi életnek lehet hívni, mert ugye az informatikus élet az jellemzően most is éjszakai élet.
És magányos?
Abszolút.
Amikor látsz egy ellentmondás, vagy ami hibát, akár egy honlapon, vagy valamilyen rendszerben, akkor meg tudod állni szó nélkül?
Attól függ ki. Tehát, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy nézd meg már, milyen jó honlapom lett, akkor nem tudom megállni. Akkor nem tudom megállni. Nyilván, ha valakit látom, akkor mosolygok rajta, hogy ezt sem szabadott volna, meg azt sem szabadott volna. Ha egy honlapra kíváncsi vagyok, hogy ez milyen, akkor én azonnal megnézem a forrását a honlapnak, amit gyakorlatilag alig egy-két ember jellemzően szakmabeli néz meg. Ugyanis a forrásban látom azt, hogy mit tud az a honlap.
Ezt hogy képzeljük el, ezt a forrást?
Ezt úgy képzeld el, hogy gyakorlatilag a kódokat látom. Azokat a kódokat látom, amit a Google is lát. Tehát a Google nem azt látja, hogy szöveg, kép, kép, szöveg, hanem ő azt látja, hogy van egy szövegbekezdés, ami P, és akkor lát egy képet, és akkor a kép mellett látja, hogy van-e altag, és akkor, hogy az altagba be van írva, hogy mit tartalmaz a kép, akkor ő is tudja, hogy mit tartalmaz a kép. Most én ezeket nézem meg egy honlapban, és innen mondom meg, hogy jó a honlap, vagy sem. Sokkal fontosabb az, hogy a honlap forráskódjában mit tud, mint az, amit mi látunk egy honlapban.
És ez a biztonságára utal ezek az adatok, vagy amit látsz ilyenkor, vagy mire konkrétan?
Elsősorban, ugye mondtam az elején, hogy akkor van egy honlap, hogyha a Google látja. Tehát én elsősorban azt nézem mindig egy honlapnál, hogy ezt a honlapot felkínálja-e úgy a készítője a Google-nak, hogy a Google azt lássa. mert hogyha a Google látja, és relevánsnak ítél meg benne tartalmakat, akkor a keresésnél is relevánsként adja meg. De ha nem, ha ezek hiányoznak belőle, különböző protokollok, különböző tömörítési eljárások, tehát nagyon sok olyan fontos dolog van, amit kell tudni egy korszerű honlapnak. Ha ezek nincsenek bent, akkor a Google azt soha nem fogja, nem az első oldalra, még az ötödikre sem nagyon rakni.
Vannak ilyen etalonok a magyar üzleti életben, amit te így megnézel, és azt mondod, na igen, így kéne csinálni.
Igen, a nagy cégek honlapjai, vagy a komolyabb webshopok, azok eleve így készülnek. Tehát ott azt egy profi társasággal üzzák meg, tehát ezt nem egy egyéni vállalkozó csinálja meg.
A sokrétűsége miatt, vagy annyira speciális?
Azért, mert igen, a részterületek. Van egy, mondjuk egy bank, megbíz egy céget, hogy készítsenek nekik egy honlapot. Ahhoz kell egy grafikus, aki azt megtervezi. Nyilván a cég arculati elemeit ehhez felhasználja. Kellenek programozók, akik programozzák. A programozókon belül is jó, hogyha van egy külön adatbázis specialista, aki megcsinálja az adatbázisokat hozzá. Kell egy kereső optimalizáló szakember, aki belepakolja azokat a tartalmi műszaki elemeket, amik ahhoz szükségesek. És egy bank honlapjánál például szükség van biztonsági szakemberekre is, titkosítási szakemberekre, mert hogy ott olyan adatforgalom van és olyan érzékeny adatok, amikre nagyon kell vigyázni. Az egy nagyon sokrétű munka. Egy kisebb, egy egyéni vállalkozás, vagy egy kisebb vállalat honlapjának elkészítéséhez akár egy ember is elég, aki ezeket átlátja. Ja, amit még kihagytam, most már 2 éve megy ez a GDPR, tehát kell egy GDPR szakember is, aki az adatkezeléssel foglalkozik. Ez kisebb honlapoknál megint nem olyan érdekes. De hogyha megnézel egy indexnek az adatkezelési tájékoztatóját, ha azt kinyomtatod, akkor az 15 oldal. Egy kisebb vállalkozásnál ezt másfél oldalban már meg lehet oldani, mert hogy az adatkezelés és azok az adatok, amiket kezel az adott honlap kezelője, az lényegesen más rétűek.
Volt már, hogy visszamondtál megrendelést, amiatt, mert a bonyolultsága miatt valószínűleg nem fértél volna bele egy magad a határidőbe, vagy nem voltál rá olyan értelme felkészülve, vagy volt olyan területe, amit mondjuk nem ismertél?
Olyan volt, hogy nem fértem volna bele a határidőbe, és visszamondtam. Olyan, hogy az én szakmai tudásom kevés volt hozzá, és azért mondtam vissza, olyan még nem volt. Nem azért, mert én annyira profi vagyok, hanem azért, mert akkor tudom, hogy kihez kell fordulni, aki együtt dolgozik velem. Tehát ezt meg lehet oldani, de jellemzően mondjuk engem a bankok nem keresnek, hogy készítsek nekik honlapot. Ez más kategória.
És akkor ilyen fix partnereid vannak, akiket bevonsz időnként, vagy vannak folyamatosan közös munkáitok másokkal?
Vannak olyanok, akikkel időről időre együtt dolgozunk.
Ez az egész pandémiás koronavírusos helyzet hogyan befolyásolja te munkádat?
Nagyon.
Nagyon?
Nagyon. Nagyon.
Itt most 2 dologra gondolok. Az egyik az, hogy azért jól sejtem, hogy te jobbára otthonról dolgozol, illetve a megrendelések hogy alakultak az elmúlt évben, mondjuk.
Nagyon hullámzó, és amikor azt gondoltam, hogy már kiszámítható, akkor derült ki, hogy mégsem. Tehát ez úgy indult, hogy tavaly március környékén, március vége felé mondtak le megrendeléseket már olyan partnerek, akik elkezdtük együtt a munkát. Tudni kell, hogy én úgy dolgozom, hogy mindig előre kérem a megbízási díj egy részét, és a végén a többit. És sokan inkább veszni hagyták, vagy azt mondták, hogy folytassuk majd, amikor tiszta lesz a helyzet. Leállt. És akkor április környékén jöttek olyanok, akiknek bezárták a boltját, mert ugye tavaly, amikor indult a járvány, akkor nagyon sok üzletet bezártak. És akkor többen jöttek, hogy webshop. Akkor az elindult, és akkor nyáron, amikor már jött az enyhítés, akkor szépen visszaállt minden az eredeti állapotba, sőt a nyár vége felé egy kicsit föl is pörgött. Szeptemberben megint jöttek a webshopok, és aztán október közepétől, november elejétől nagyon erős volt a visszaesés. Nagyon visszafogták a költéseiket a cégek, és ahogy beszélgettem velük, jellemzően nem azért, mert a fás hiányzik hozzá, csak bizonytalanok, és nem tudják, hogy ha most lépnek valamit, akkor annak milyen hatása lesz 2 hónap múlva.
Azt a réteget érintette ez legkedvezőtlenebbül, akiknek a megrendeléseitre te számít, az kisvállalkozók, egyéni vállalkozók, kisebb éttermek mondjuk.
Kisvállalkozók. Nagy vállalkozások, ahogy én látom, de ez inkább csak sajtóból, amit olvasok, őnek más eszközeik vannak a válság kezelésére, mint egy kicsinek. Tehát a kisvállalkozások jellemzően minimális tartalékkal működnek, nagyon erősen meg kell fontolniuk, hogy mire költenek. A nagyobbak nem. És ez pont az a réteg, amelyik most visszafogta a költéseit, amire egy egyéni vállalkozó vár az ő megrendeléseikre.
Amennyire ismerlek, az alapján állítom, hogy azért elég konkrét és stabil értékrended van. Amikor például egy közösségi oldalon csatlakozol mondjuk egy témához, markánsan, netán sarkosan fogalmazod meg a véleményedet?
Ezt te pontosan tudod, hogy én sarkosan fogalmazom meg a véleményemet. Próbálok nem személyeskedni, és nem felvenni azt a kesztyűt, amilyen stílusban mások kommunikálnak, de bizony sarkosan tudok fogalmazni.
Volt ebben már bármiféle problémád? Akár informatikai vonatkozású, hogy meg letiltották volna a profilodat?
Le nem tiltottak, figyelmeztetést már kaptam. Ráadásul egy olyan posztért, nem is posztért, egy olyan kommentért kaptam figyelmeztetést, ami semmi másról nem szólt, mint egy egyszerű történelmi tényről, ami a magyar Szent Korona alkotmányos szerepéről szólt. Tehát leírtam, hogy a magyar Szent Korona valamikor nem a teljes magyar társadalmat, hanem csak a nemességet képviselt, és a nemesség hatalmát ruházta át a királyra. Ahogy ezt történelemkönyvekben tanítják is. És ezért kaptam egy figyelmeztetést, hogy a következő esetben letiltás jön.
Na most akkor magyarázz nekem, légy szíves, mert én ehhez nem értek, hogy ez hogy van. Hogy van egy szövegkörnyezet, vagy van egy mondat, vagy van 5-6 szó, ami egymást követi, és ha ez ismétlődik valahol, vagy megjelenik valahol, akkor automatikusan letiltásra kerül, vagy figyelmeztetésre kerül, vagy mi?
Igen, ez az algoritmus szerinti, fogalmazunk, hogy egy cenzúra. Tehát nem a klasszikus cenzúra, amikor tartalomra, hanem szavakra.
Tehát nem emberek állnak mögötte, hanem programok,
igen,
és algoritmusok.
Igen, ez a Facebook algoritmus áll mögötte. A Facebook algoritmus azt mondja, hogyha, most nem akarok trágár szavakat használni, de hogyha használok egy trágár szót, akkor ezt tiltja. Egyébként nem tiltja, pont ezeket nem tiltja. Ez az egyik része így, de hogyha például valamelyik nemzeti kisebbséget én többször emlegetem, akkor tapasztalatok szerint arra hamarabb érkezik tiltás. A másik pedig az, amikor jó házmester módon valaki följelenti az adott szövegszerzőjét a Facebooknál, hogy az mondjuk gyűlöletkeltő. Én még azt sem tudom, hogy a Szent Korona az most gyűlöletkeltő volt, vagy mi volt, egyszerűen azt írták, hogy ne fér bele a közösségi irányelveikbe.
Hát ha ez így volt, hogy mondod, ez elképesztő.
Az. De hát ez csak a éghegy csúcsa, amit látunk az úgynevezett szociális hálózatok munkájában, mert hát ennél sokkal durvább dolgok mennek. De ez a éghegy csúcsa, amivel hamarabb találkozik bárki, mint azzal, hogy például mi történik az adataival, amit ő nyilvánossá tesz az interneten.
Ér valamit ez a GDPR rendszer?
Szerintem semmit. Én azt látom, hogy rutinszerűen mindenki bepakolja. Azóta, hogy bevezették ezt a rendeletet, én több tucat hollapba gyakorlatilag ugyanazt a szöveget raktam be. Ugyanazok az adatvédelmi követelmények mindegyiknél, csak megváltoztattam nyilván az adatkezelők személyét. Senkit nem érdekelt. Nem is hallok róla, hogy ellenőrzések lennének. Nagy cégeknél meg ezt profik csinálják. És a profik azok úgy csinálják, hogy minden beleférjen. Azt is kevesen tudják, időről időre fölbukkan a Facebookon, hogy nem járulok hozzá az adataim Facebookon kezeléséhez. Bent van a Facebook felhasználói szabályzatában, hogy ő hozzájárul ehhez. Azt most már azért egyre többen tudják, hogy a Facebook meg a Google pontosan tudja, hogy én éppen mit csinálok. Lehet, még azt is tudják, hogy most miről beszélgetünk, pedig kikapcsoltuk a telefonokat is.
Én annyira remélném, hogy ez így legyen, tehát én nagyon szeretném, mert akkor legalább figyelnek ránk, még többen.
Hát csak nem mindegy, hogy aztán azokkal az adatokkal ők mit kezdenek.
Értem.
Ugye az indoklás, hogy úgy tudnak releváns reklámokat adni nekem, hogy látják az én internet felhasználói szokásaimat, milyen tartalmakat keresek, milyen oldalakat látogatok, és akkor ebből ők következtetnek arra, hogy én mit vásárolnék meg, hogyha szembe jönne velem a reklámja. Ezért van az, hogyha én megnézek két honlapot, hogy én nekem cipő kellene, akkor perceken belül kapom a cipős reklámokat. De ez az egyik része, amit azért az emberek már tudnak. Amit nem tudnak az emberek, és időről időre azért botrányok keletkeznek belőle, hogy a Facebook ezeket, vagy a Google ezeket az adatokat értékesíti. És az már kellemetlenebb, hogyha én mondjuk ékszergyűjtéssel kapcsolatos oldalakat látogatok, és van otthon egy ékszergyűjteményem, és valaki ette csak akkor látogatja meg a lakásomat, amikor én nem vagyok ott, mert megszerzi így az adatokat. Ez a dolog veszélyesebb része. Nem valószínű, hogy ilyen szinten megy, de hogy nagy vállalatok, akik erre komoly pénzeket rá tudnak szánni, megvesznek leválogatott adatokat ezektől a közösségi hálózatokról, az szinte biztos.
Nem egy ismerősöm mondott már olyat, hogy tapasztalta azt, hogy mondjuk telefonált valakivel, elhangzott egy-két olyan szó, amit mondjuk ritkán használ, de mondjuk egy termékre utal, vagy egy szolgáltatásra, és jöttek a reklámok.
Igen. Persze, be van kapcsolva a telefonodon internet ezzel, a telefonodon a hely meghatározás be van kapcsolva, szinte biztosan van rajt böngésző, amit te már valaha is használtál, amire a Google vagy a Facebook már régen bepakolta a saját kis kukiát, ezt sütinek hívják egyébként, csak az angol megnevezés a kuki, és ez bent van egyébként az ő használati leírásukban is, meg a szabályzataikban
is. Amit senki nem olvas el,
hogy gyakorlatilag bármilyen adatot, amit én azon a kommunikációs eszközön, amit használok, közlök, azt ők felhasználhatják azért, hogy én releváns reklámot kapjak. Ebbe beletartozik az is, hogy hallják, hogy mit beszélek. Mondjuk ez megint csak feltételezés, mert azért ahhoz, hogy ilyen mennyiségű hanganyagot elmentsenek, ahhoz azért óriási szerverek kellenek, meg óriási szerverpark, bár tudjuk, hogy azért nekik van, csak nem tudni, hogy mekkora mennyiségű adatot tudnak ők kezelni.
Lábra kapnak, szárnyra kapnak időnként, ugye konspirációs teóriák is, országokat befolyásoló választásoknak az eldöntésében is részesek ezek a nagy multicégek, nagy tech cégek. Ha csak a fele vagy a negyede igaz, ugye akkor is azért durva lenne a helyzet.
Én attól félek, hogy a spekulációknál jóval több igaz. Aha. Tehát sokkal inkább belenyúlnak az emberek, a társadalmak mindennapi életében.
De meddig lehet elmenni szerinted, hogy ez így maradjon, vagy még bármilyen, akár negatív irányba is tovább fejlődjön idézőjelben, vagy egyszer csak megelégelik az emberek, és azt mondják, hogy elegem van ebből, meg abból. Leteszem az eszközt, nem vásárolok ilyet, nem érdekel ez az egész közösségi háló.
De nem, az emberek nem teszik le az eszközt, mert már függenek az eszközöktől. Te el tudod képzelni, hogy ne használd a Google keresőjét? El tudod képzelni, hogy ne használj e-mailt?
El tudom képzelni, nyilvánvaló, hogy előtte egy pár dolgot meg kéne még csinálnom, meg bizonyos dolgokra berendezkednem, de ebben a pillanatban nem.
El tudod képzelni, hogy nem Messengeren kommunikál ismerősökkel, mikor az a leggyorsabb? Tehát az emberek azok már függővé vannak téve. És ezeknek a szociális hálózatoknak az a legnagyobb veszélye, hogy hozzászoktatták az embereket, és gyakorlatilag nélkülözhetetlenné tették magukat az emberek életében. Innentől fogva, hogyha ezeket a nagy vállalatokat meg akarják rendszabályozni, időről időre különböző területeken próbálják őket, nagyon-nagyon nehéz, de az mindenképpen politikai akarat. De én nem látom biztatónak a jövőt e tekintetben. Egyrészt a politikai akaratot sem látom, másrészt az a mesterséges intelligencia, amivel ők dolgoznak, az a politikai akaratot akár felül is írhatja.
Ez rettenetes ezzel is szembesülni.
Amikor 20 évvel ezelőtt Evangélikus Egyháznak volt egy úgynevezett stratégiai munkacsoportja, 2001-2002 környékén, amikor megpróbáltuk felmérni, hogy milyen kihívásoknak kell megfelelni az evangélikus internetes munkának, hogy az internetet az egyház szolgálatába állítsuk. Tehát egy missziói eszközként használjuk, és elképesztő meredek ötleteink voltak, hogy miket fog ez tudni. Amit mi a legvalószínűbbnek gondoltunk, abból semmi nem sikerült.
És mi volt ez?
Hát például az, hogy missziói eszköz lehet belőle csinálni. Ahogy látom, nem lehet. Amit elképzelhetetlennek találtuk, az viszont teljes mértékben megvalósult, sőt, túlnőtte. Ez az, hogy mennyire nyomul bele az internet az emberek mindennapi életébe. Tehát akkor még nem volt Facebook, még szerintem akkor IVIV se nagyon.
Nem.
És gyakorlatilag a szociális hálókról, a közösségi portálokról elképzelésünk se volt, eszünkbe se jutott. Ez még, gondold el, az az időszak, amikor bejött a 2001-2002-2003, amikor elkezdett terjedni a Web2. A Web 2.0. Ugye azt hívjuk Web 2.0-nak, amikor már a felhasználó visszabeszélhet. Tehát amikor már én is hozzárakhatom a véleményemet a tartalmakhoz, alakíthatom a tartalmakat, akkor terjedtek el jól az adatbázisok, és akkor kezdődött a PHP szerkesztés, tehát akkor jöttek ezek a lehetőségek. De akkor még azon beszélgettünk, hogy mennyire van értelme a kommentelést engedni. Na most azokhoz, amikor egy egyszerű tartalomhoz valaki kommentel egy honlapon, ahhoz képest, ha megnézed, hogy mi megy a Facebookon vagy az Instagramon egy-egy tartalom mellé, vagy a Twitteren, akkor elképesztő. Arra számítottunk, hogy lesz egyfajta társadalmi sok a technológia fejlődése miatt. Amire viszont nem gondoltunk, hogy tömegek szabadulnak rá úgy az internetre, hogy egyrészt nincsen jártasságuk és tudásuk annak a használatában, másrészt pedig nem gondoltuk, hogy ennyire föloldja a morális gátlásokat. Tehát amikor valaki, most majdnem mondtam, milyen anyázik a Facebookon, és a nevével, fényképével, adott esetben a saját címét, telefonszámát kiírva, és föl sem merül benne, hogy ez nem helyes, arra nem gondoltunk.
Te kissomjói illetőségű vagy.
Igen.
Hogyan hat rád a személyiségedre az a táj, az a környezet, meg az, hogy bortermő vidékről van szó?
Kisomjó egyik legrégebbi családja az enyém. Az én családom apai, anyai ágon feltehetően a reformáció óta evangélikus. Plusz még kisnemes is, mert így tudtak megmaradni evangélikusnak, hogy kisnemesek voltak. Ez biztos, hogy az én identitásomban és a személyiségemben meglátszik. Az, hogy bortermelő vidék, az leginkább abban látszik talán, hogy jó bírom.
Innen majd egy családi rendezvényre igyekszel, ahol a csirkesütés a feladatod, legalábbis én így
nem,
tudom.
Most már a sütőben van, az iránymutatásom alapján már sütőben.
Ennyire értesz hozzá egyébként?
Szeretek főzni.
Számítanak szakértelmedre.
Szeretek főzni, igen.
Ezen a területen igen, is. Igen. Csak ez nem virtuális csirke lesz, hanem igazi.
Ez egy igazi csirke lesz. Remélem, hogy meg is lehet enni.
Karcsi, ha nem ezt a dolgot csinálnád, akkor mi lennél te? Vagy mit csinálnál szívesen? Vagy van-e valami, amit még nem próbáltál ki, de úgy a fejedben van, mint az nem önmegvalósításoknak tudom, nem. Egy iránya?
Amikor én valamikor 92-93-ban először leültem egy számítógép elé, akkor egy órán belül tudtam, hogy én ezzel akarok foglalkozni. Aztán persze csak úgy foglalkoztam vele, hogy a hivatalban munkaeszközként, és aztán az első olyan, ami már független volt mindentől, az amikor elkezdtem honlapot csinálni. Úgyhogy én ezt szeretem csinálni nagyon. Nem gondolkodtam, hogy mással akarnék-e foglalkozni.
Semmilyen hobbira nincs egyébként szükséged, mondjuk a sétán kívül a kutyával.
Van azért hobbim, van egy 2500 kötetes könyvtáram, 800 folyóirat, azért az elég hobbi.
Erdély Károly honlaptervezőnek, kereső optimalizálási szakértőnek, és egy nagyon jókedélyű, kissomjói, illetőségű jó barátnak, borkedvelőnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és beszélgettünk egy jót.
Nagyon szívesen.